Műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló. Harmadik rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a sorstalanság.
Képes leszek-e a kellő módon felidézni a koncentrációs tábort? Lehetséges-e, hogy különös életformám, amely teljesen elkülönít a környezetemtől, az úgynevezett élettől, csak egyfajta óvatosság voltaképpen a tiszta megőrzés kedvéért? És lehetséges-e, hogy a regény befejeztével történik meg az én külön, saját felszabadulásom?
Legelőször még csak amúgy, mondhatnám, vendégként éreztem magam a rabságban. Igen magyarázhatóan, és alapjaiban mindnyájunk, végső soron az emberi természet csalóka szokása szerint, azt hiszem.
A sorstalanság, mint önéletrajzi regény.
Az udvar, ez a napverte térség itt egy kevéssé kopárnak látszott. Futballpálya, veteményes, pázsit vagy virágok nyomát sehol se találtam.
Életrajzomban az a legönéletrajzibb, hogy a sorstalanságban semmi önéletrajzi nincs.
Mindössze egy dísztelen, külsőre nagy pajtára emlékezhető faépítmény állt itt. Szemlátomást az otthonunk. Bemennünk, értesültem, majd csak az éj nyugovóra térés idején lehetséges. Előtte, mögötte hasonló pajták hosszú sora, egész a végtelenségig. S balkész felül is még egy pont ugyanilyen sor, elől, hátul, oldalt, szabályos távokkal, közökkel.
Ami önéletrajzi benne, az az, hogy hogyan hagytam el belőle minden önéletrajzit a magasabb hűség kedvéért.
Azon túl a széles, káprázatos műút. Vagyis hát megint egy ilyen műút. Mint hogy a fürdőből jövet az utak, terek s egyforma épületek azonossága ezen a roppant, mindenütt lapos területen többé már nem igen volt tisztázható. Már legalábbis az én szememben.
A regény nem egy személy, hanem egy elszemélytelenedés története, amely épp oly lassan és kérlelhetetlenül bontakozik ki, akár egy személyiségé lenne.
Jobbra viszont a már jól ismert tüskés drótkerítés. Mint meglepődve értesültem, villanyárammal telítve. S valóban, akkor ismertem csak föl a betonszövegeken a sok fehér porcelán csavart. Akár csak otthon a villanyvezetékeken, meg távírópóznákon. Ütése biztosítottak, halálos. Egyéb iránt elegendő csak a tövében húzódó keskeny ösvény laza homokjára is lépnünk, hogy az őrtoronyból egyetlen hang és intőszó nélkül lelőjenek.
Minden magunk teremtette forma oly végtelenül különbözik tőlünk, hogy amit végül önmagunkból mégis magában foglal, az maga a csoda.
Ekkor kellett most már utóvégre komolyabban is fölfigyelnünk a szagra. Nehéz volna meghatároznom. Édeskés és valahogy a ragacsos volt. Nem volt nehéz megállapítanunk, egy kémény a bűnös, balra a műút irányában, de attól jóval messzebb. Gyárkémény volt, mindjárt látszott, és így értesültek az emberek is, mégpedig bőrgyáré, mint sokan már ezt is rögtön tudták. Csak ugyan. Eszembe is jutott, ha némely régi vasárnapon apámmal az újpesti futballmérkőzésre mentünk, a villamos ott is egy bőrgyár mellett vitte, és azon a szakaszon ott is mindig be kellett fognom az orrom akkor. Máskülönben járt még híre, ebben a gyárban mi nem fogunk szerencsére dolgozni. Ha minden jól megy, ha ki nem ütköztünk a tifusz, vérhas vagy egyéb járvány, Hamarosan más, megnyugtattak, barátságosabb helyre indulunk tovább.
Egészen lehatolni ennek a figurának és a fogalmaknak a legmélyére, és mindig a felület eszközeivel. Felhasználni az erkölcsiség régi szavait, hogy felmutassuk képtelenségét.
Kijelenthetem, még nem szállt le az első nap estéje, mire nagyjából egészében már körülbelül mindennel pontosan tisztába jöttem.
Hölgyeim és uraim, parancsoljanak a gázba fáradni.
Ott szemközt, jelen pillanatban épp a mi vonatunkból való utitársaink égnek. Mindazok, akik autóra kéreckedtek. Akik továbbá öregség vagy egyéb ok miatt az orvos előtt alkalmatlannak bizonyultak. Valamint az apró nép és velük jelen, vagy eljövendő anyák, akiken ennek már látható a jele, amint mondták. Az állomásról ők is a fürdőbe mentek. Őket is fölvilágosították a fogasokról, a számokról, a fürdés módozatáról, ugyanúgy, amiképpen minket. A borbélyok is ugyanúgy ott voltak, és a szappant is a kezükbe kapták. Aztán ők is bejutottak a fürdőhelyiségbe, ahol, hallom, ott is ugyanúgy megvannak a csövek meg a zuhanyok, csak hogy ezekből ott ő rájuk nem vizet, hanem gázt engednek. Közben, hallom, végig igen szívesek hozzájuk. Gondoskodás, szeretet veszi őket körül. A gyermekek labdáznak, meg énekelnek, és az a hely, ahol megfullasztják őket, igen szép. Gyep, liget, meg ágyások közt fekszik. Ezért is keltette mindez végül némiképp bizonyos tréfák, valahogy affajta diák csínyérzését bennem. Persze beláttam, mindez mégse egész tréfa, ha más oldalról nézem, de hát ez volt az érzésem, és alapjaiban, így képzeltem legalábbis, ez se igen történhetett oly nagyon másként. Végtére csak itt is összeültek. Mondhatnám, összedugták a fejüket igen valószínűen, ha ugyan nem is épp diákok természetesen, hanem meglett felnőtt emberek. Esetleg, sőt, minden bizonnyal, ha meggondolom, urak. Tekintélyes öltözékben, szivarral, rendjelekkel, csupa parancsnok vélhetően, akiket e percben nem lehet zavarni, így képzeltem. Egyikük aztán kigondolja a gázt, egy másik mindjárt a fürdőt, egy harmadik a szappant, egy negyedik megint a virágokat teszi hozzá, és így tovább. Némelyik ötletet esetleg huzamosabban is vitathattak, javítgathattak. Míg másoknak viszont mindjárt megörültek, s felugorva, nem tudom miért, de ragaszkodtam hozzá, felugrottak. Egymás tenyerébe csaptak. Mindez igen jól elgondolható volt, legalábbis az én számomra. A parancsnokok képzelete aztán sok buzgó kéz, nagy sürgésforgás nyomán válik valósággá.
Hölgyeim és uraim, parancsoljanak a gázba fáradni.
Egy másik dolog is gondolkodóba ejtett némileg aznap. Az a tény ugyanis, hogy, amint értesülök, ez a hely, ez az intézmény már esztendők óta megvan. Itt áll. Működik. Nap mint nap egyformán. És habár beláttam ebben a gondolatban lehettem valamelyes túlzás, de mégiscsak mint egy én rám várakozva. Igen jól eszemben maradt még a gimnáziumi megnyitó eseménye. Magam is ott voltam. Sötétkék, sújtásos, magyaros, úgynevezett bocskai viseletben. Az igazgató szavait is megjegyeztem, záradékul emlékszem az ókor egy bölcsére hivatkozott. Non scholae sed vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, idézte szavát. Akkor hát viszont ez volt a nézetem, eszerint mindvégig kizárólag Auschwitzról kellett volna tanulnom. Mindent elmagyaráztak volna nyíltan, becsületesen, értelmesen. Csak hogy az iskolában erről négy esztendő alatt még csak egyetlen szót se hallottam. De persze elismertem, feszélyező volna, no meg nem is tartozik hozzá a műveltséghez, beláttam. Ennek volt azután a hátránya, hogy már csak itt kellett okulnom. Megtudnom például, hogy koncentrációnszlágerban, koncentrációs táborban vagyunk. Ezek sem mindegy formák azonban, magyarázták. Ez itt például Vernichtungslager, azaz, hogy megsemmisítő tábor. Világosítottak fel. Már egészen más dolog azonban, tették rögtön hozzá, az Arbeitslager, vagyis a munkatábor. Ott az élet könnyű. A viszonyok és az élelmezés járt híre hasonlíthatatlan. És ez természetes is, hisz ott a cél is más. Elvégre.
Felhasználni az erkölcsiség régi szavait, hogy felmutassuk képtelenségét. Egy olyan világra kell gondolni, ahol se hit, se tagadás nem létezik. És a tett a maga különösségében, egyszeri mi voltában nyilatkozik meg, minden kötelező értékrend nélkül. Az alakulás esetlegességének egyszeri, és az alakulások rendszerének általános harcában, e mélyreható, gyötörő titok szerint.
Aznap láttam először a nőket is. A drótkerítésnél gyülekező, izgatottan összesereglő emberek mutatták meg. Ott voltak csak ugyan, habár nehéz volt kivennem. Na meg főként nőkre is ismernem bennük. Az előttünk nyíló agyagos földű mezőség túlsó felén, a messzeségben. Egy kicsit meg is ijedtem tőlük. És észrevettem, az első öröm, fölfedezés izgalma után az emberek is mind igen elcsöndesedtek itt a környékemen. Csak egy tompán, kissé reszketegen kongó észrevétel ütötte meg a fülem a közelből. Kupaszok.
A szavak. Nem lehet beletörődni. Vesékig hatoló szavak kellenének. Mindaz, ami megmaradt kényelmes rejtettségében, csak mert nincs valami szokatlan szóval megnevezve.
Unalom. Auschwitz. Unalom Auschwitzban. Várakoztunk. Vártunk. Ha meggondolom, azt tulajdonképp, hogy ne történjen semmi. Ez az unalom együtt ezzel a furcsa várakozással, azt hiszem, ez az a benyomás megközelítőleg, igen, ez jelentheti valójában igazán Auschwitzot. Már persze az én szememben.
A szavak. Mindaz, ami megmaradt kényelmes rejtettségében, csak mert nincs valami szokatlan szóval megnevezve. De ez nem elég. A szavaknak is megvan a helyzetük.
Buchenwald. Mindegyre lankásabb meredélyen kaptattunk fölfelé. Megint egy kiváló, de nem mint Auschwitzban egyenes, hanem kanyargós országúton. A környéken sok természetes zöldet láttam. Csinos épületeket, távolabb a fák közé búvó villákat, parkokat, kerteket, és az egész tájék, a méretek, minden arány mérsékeltnek. Bátran mondhatom, nyájasnak tetszett. Legalábbis az Auschwitzhoz szokott szemnek. Majd meg egy szobrot mellőztünk el, ami az itt kétfelé kanyarodó út közé ékelődő tisztás gyepén állott. Fehér talapzaton nyugvó, és ugyanabból a fehér, puha, szemcsés és fénytelen kőből előállított, az én megítélésem szerint némileg durva, inkább csak hevenyészet műgonddal kivitelezett alkotás volt. A ruházatába hasogatott csíkokból, a kopasz fejéről, de meg főként az egész tevékenységén is mindjárt látszott, rabot kívánna ábrázolni. Előrehajló feje és hátul magasba lendülő egyik lába futólépést utánzott, míg ölében meg kocka alakú, hihetetlen nagy kődarabra fonódott rá alulról, görcsös mozdulattal a két keze. Első pillanatban csak amúgy műélvezettel, mondhatnám, amiként az iskolában is tanultam, minden érdek nélkül néztem. Aztán jutott csak eszembe, értelme is van bizonyára. És hogy ez bizony nem éppen igen túl kedvező előjelnek tekinthető tulajdonképp, ha meggondoljuk.
Lásd, amit leírsz. A stílus látni. A lágerélet kizárólag irodalmi szövegként elképzelhető, valóságnak nem. Azaz, valósága egyedül így határozható meg, leírhatatlan.
Buchenwald hegyvölgyes vidéken egy magaslat gerincén fekszik. Levegője tiszta. A szemet mindenfelé változatos tájék, köröskörül erdőségek, az alanti völgyekben falusi házak piros cseréptetői gyönyörködtetik. A foglyok többnyire barátságosak, bár más módon valahogyan, mint Auschwitzban. Érkezés után az embert itt is fürdő, borbélyok, fertőtlenítő folyadék és ruhaváltás fogadja. A ruhatár kellékei pontosan azok egyéb iránt, mint Auschwitzban. Csak hogy a fürdő itt melegebb. A borbélyok elővigyázatosabban végzik munkájukat, s a ruharaktáros, ha csak futó pillantással is, de iparkodik mértéket venni rólad. Buchenwaldban megesik, hogy már reggelire forró, rántott leves félével lepik meg az embert. A kenyér adagja rendesen harmad, de olyik napon fél is lehet. Szalmával felszórt fekhelyen aludtunk, ha elkülönítetlenül, s némiképp szorosan is, de vízszintesen. És amióta csak a vonatba kerültem, itt először fordult elő velem az a csoda, hogy ihattam, ha megszomjaztam. Sőt, olyankor is akár, ha éppen erre támad kedvem. Mindent egybevetve, elmondhatom, hogy Buchenwaldot én is hamar megszerettem.
A létezés minden létezés kétségkívül beszéd. Ez a beszéd kétségkívül mindig ugyanazt mondja el, a létezést. Így tehát minden élet példa, és minden életet példaként kell élni.
Egy valamit azonban igen megbántam itt. Még otthon egyszer találomra levettem a polcról, emlékszem, egy eldugottabb, és ki tudná mióta olvasatlanul ott porosodó könyvet. Egy rab volt az írója, és azután magam sem olvastam végig, mert nem nagyon tudtam a gondolatát követni. Aztán mert a szereplőknek rettentő hosszú, legtöbbször három megjegyezhetetlen nevük is volt, és végül mert cseppet sem érdekelt. Na meg igazat szólva némelyest viszonyogtatott is a rabok élete. Ilyen kép a szükség idejére azután tanulatlan maradtam. Az egészből azt jegyeztem csak meg, hogy a rab, ennek a könyvnek az írója, állítása szerint jobban emlékezett a fogsága első, tehát a tőle már távolabbi, mint a későbbi, vagyis az írás idején már elvégre közelebb eső napjaira. Ezt akkor eléggé kétségesnek, némiképp amolyan tódításnak is tartottam egy kissé. Hanem hát azt hiszem mégiscsak az igazat írhatta. Az első napra emlékszem magam is a legpontosabban, csak ugyan. Ha meggondolom, pontosabban, mint a rákövetkezőkre.
Minden élet példa, és minden életet példaként kell élni. Minden élet valakinek szóló élet. És ennyiben, s csak is ennyiben értelmes élet, ha magát az élet értelmét különben teljes homály borítja is.
Mondhatom, hogy nincs vesződségesebb, nincs kimerítőbb dolog azoknál a nyűgös fáradalmaknál, melyeken mindannyiszor keresztül kell, úgy látszik, esnünk, valahányszor csak egy új koncentrációs táborba megérkezünk. Auschwitz meg Buchenwald után legalábbis Zeitzben is ezt tapasztaltam. Egyébként mindjárt láttam, ez alkalommal csak a féle kicsiny, szegényes, félreeső, amolyan, mondhatni, vidéki koncentrációs táborba érkeztem. Csak itt, Zeitzben láttam be, hogy a rabságnak is vannak hétköznapjai. Sőt, hogy az igazi rabság csupa szürke hétköznap tulajdonképpen. Mintha már lettem volna efféle helyzetben körülbelül, mégpedig a vonatban egyszer, még Auschwitzba menet. Ott is az időn, no meg kinek-kinek a maga képességén múlt minden. Csak hogy Zeitzben, hogy példámnál maradjak, azt kellett éreznem, megállt a vonat. Más oldalról viszont, s ez is igaz, meg oly sebességgel robogott, hogy követni se bírtam a sok változást, előttem, körülöttem, de még saját magamban is. Egy valamit legalább elmondhatok. Magam részéről a teljes utat megtettem, minden esélyt, ami csak ezen az úton adódhat, becsülettel kipróbáltam.
Életemnek talán egyetlen pillanata sem volt, amikor ezt az életet teljes egészében a magaménak érezhettem volna. De ki az bennem, aki birtokolni akar? És ki az, aki él? Életem idegensége a halál szükségszerűségét bizonyítja. És halálom nem lesz-e ugyanennyire idegen? Élni természetellenes. Nevezhető kegyelemnek, vagy büntetésnek is, kinek-kinek tetszése, még inkább az élete szerint.
Gálya napló. A harmadik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette, Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, negyedik rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a sorstalanság.
Életemnek talán egyetlen pillanata sem volt, amikor ezt az életet teljes egészében a magaménak éreztem volna. De ki az bennem, aki birtokolni akar? És ki az, aki él? Életem idegensége a halál szükségszerűségét bizonyítja. És halálom nem lesz-e ugyanennyire idegen? Élni természetellenes. Nevezhető kegyelemnek, vagy büntetésnek is, kinek-kinek tetszése, még inkább az élete szerint.
Minden esetre új dologba legelsőbben mindenütt, még egy koncentrációs táborban is jó szándékkal fogunk. Én legalább így tapasztaltam. Egyelőre elegendő jó rabbá válnom, a jövendő majd azután meghozza a többit. Nagyjában egészében ez volt a felfogásom. Erre alapoztam az életvitelemet ugyanúgy egyébként, ahogy azt általában másokon is láttam.
Képtelen és kiszolgáltatott életem meg és kiismerhetetlen. Belső erő mozgatja, és az úgynevezett egyéniségem próbálja irányítani, hogy azután ki vagy mi fogja igájába, és hogy végtére is mire való az rejtély. És egyre tágul a szakadék köztem, és köztem.
Megpróbáltam előre nézni, de hát kilátás csak a holnapra esett. A holnap meg ugyanez a nap, vagyis hát megint egy pont ugyanilyen nap. Már szerencsés esetben persze. Csökkent a kedvem. Csökkent a lendület, egy kicsit minden nap nehezebben keltem, egy kicsit minden nap fáradtabban tértem nyugovóra, egy kicsit éhesebb voltam, egy kicsit kényszeredettebben mozogtam, valahogy kezdett minden nehezebbé, még én magam is a magam terhére válni. Már nem egész mindig voltam, voltunk, mondhatom bátran, jó rabok többé.
Roppant erőfeszítés minden apróságért. Roppant erőfeszítés a legcsekélyebb értelemért. Életünket egy szakadék választja el az élettől. És egyre tágul a szakadék köztem és köztem.
Otthon is voltam már, vagy legalábbis azt hittem, hogy voltam természetesen éhes. Éhes voltam a vonatban, Auschwitzban, még Buchenwaldban is, de hát így huzamosan, hosszú távon, hogy így mondjam, ezt az érzést még nem ismertem. Egy lyukká, valami űrré változtam át, és minden igyekezetem, minden törekvésem ennek a feneketlen, ennek az egyre követelőző űrnek a megszüntetésére, eltömésére, elhallgattatására irányult. Erre volt csak szemem. Ez szolgálhatta csak egész értelmem, ez irányíthatta csak mindent tettem, és ha nem ettem fát, vasat vagy kavicsot, csak is azért, mivel ezek nem szétrágható és fölemészthető dolgok. De például homokkal már próbálkoztam. S ha netán füvet láttam, sose haboztam. De hát fű a tábor területén nem igen akadt. Sajna.
Az emberi értelem és az emberi élet, sors között akkora szakadék tátong, hogy az minden hídverést lehetetlenné tesz, mert a szakadék léte és természete felfoghatatlan. Vagy az egyik oldalon állunk, vagy a másikon. Vagy az értelem fölösleges, vagy az élet. Életünket egy szakadék választja el az élettől. És egyre tágul a szakadék köztem, és köztem.
Állíthatom, hogy bizonyos fogalmakat kizárólag egy koncentrációs táborban érthetünk teljesen meg. Gyerekkorom ostoba meséinek volt például gyakori szereplője az a bizonyos vándorlegény, vagy szegénylegény, ki a királyleány kezéért felcsap a királyhoz szolgálatra. És örömmel, mert mindössze csak 7 nap az ára. De 7 nap nálam 7 esztendő, mondja néki a király. Nos, ugyanezt mondhatom én is a koncentrációs táborról. Sose hittem volna például, hogy ilyen hamar válhat fonnyatvén ember belőlem. Otthon ehhez idő kell, 50-60 év legalábbis. Itt 3 hónap is elég volt hozzá, hogy cserbe hagyjon a testem. Kijelenthetem, nincs kínosabb, nincs elkedvetlenítőbb dolog, mint nap-nap után követni, nap-nap után számba venni, mennyi pusztult el belőlünk ismét. Otthon, ha túlon-túl sok figyelmet nem is fordítottam rá, de általában összhangban voltam szervezetemmel. Szerettem, hogy úgy mondjam, ezt a gépezetet. Emlékszem egy nyári délutánra, amikor az árnyas szobában izgalmas regényt olvasgattam, miközben tenyerem jóleső szórakozottsággal simítgatta, izmoktól feszülő, napbarnított combom aranypihés, engedelmesen sima bőrét.
És egyre tágul a szakadék köztem és köztem.
Most ugyanez a bőr ráncosan fityegett, sárga volt és szikkadt, mindenfelé kelevények, barna karikák, hasadások, repedések, rücskök meg pikkelyek borították. Csak bámultam ezt a sebességet, ezt a fékevesztett iramot, amivel nap mint nap fogyott, enyészett, olvadt és tünedezett valahová a csontjaimról a borítóanyag, a ruganyosság, a hús. Minden nap valami újabb dolog lepett meg, valami újabb hiba, újabb rútság ezen az egyre furcsább, egyre idegenebb tárgyon, ami valaha a testem volt.
Mi múlt el visszahozhatatlanul? Az ember ámulata a teremtés fölött. Az áhítatos csodálkozás, hogy a felbomló anyag, az emberi test, él, lelke van. Az életen való csodálkozás múlt el, és vele az élet tisztelete, áhítat öröm szeretet. A gyilkosság, ami a régebbi érzelmi korszak helyébe lépett, nem mint gyakori rossz szokás, mint kihágás, mint eset, mert hiszen gyilkolni mindig is gyilkoltak, hanem mint életforma, mint az élettel és a másik élőlénnyel szemben felvett és alkalmazott természetes magatartás. A gyilkosság tehát az emberiség egy bizonyos életkorának a tünete talán, az élet megbetegedése.
Akadhatnak esetek, előadódhatnak helyzetek, amelyeket többé már semmi tudománnyal sem lehet tovább súlyosbítani, úgy látszik. Kijelenthetem, hogy annyi igyekvés, oly sok hasztalan próba, erőfeszítés után idővel magam is megtaláltam a békét, a nyugalmat, a könnyebbséget. Bizonyos dolgok például, melyeknek ezelőtt holmi roppant, jószerivel felfoghatatlan jelentőséget tulajdonítottam, elmondhatom, az én szememben minden fontosságukat elvesztették. Így Apellon áltomban például, ha elfáradtam, és nem nézve sárvanot vagy pocsolya, egyszerűen helyet foglaltam. Lecsücsültem, és úgy maradtam, míg csak a szomszédok erővel föl nem húztak. Hideg, nedvesség, szél vagy eső nem zavarhatott többé. Nem jutott el hozzám, nem is érzékeltem. Még az éhségem is elmúlott. Továbbra is elvittem a számhoz, amit csak találtam, minden megehetőt, de inkább csak szórakozottam, gépiesen, szokásból, hogy úgy mondjam. Munkánál már a látszatra sem ügyeltem. Ha nem tetszett nékik, hát legfőbb megvertek. És ezzel se árthattak, igen, így is csak időt nyertem. Már az első ütésre sietősen mindjárt a földre heveredtem, és a többit már nem éreztem aztán, mivel elaludtam közben. Egy dolog vált csak bennem erősebbé, az ingerültség. Ha valaki kényelmemre tört, akár csak bőrömhöz ért is, ha menetnél lépést vétettem, ami gyakran fordult elő, és mögöttem ilyenkor valaki a sarkamra hágott, az pillanatnyi habozás és minden további nélkül ott azon nyomban meg tudtam volna például ölni. Ha meg tudtam volna, persze. S ha mire a kezemet fölemeltem, el nem feledem már, mit is akartam tulajdonképpen.
Embertársaimmal szemben méltányos követelés, hogy tiszteljék bennem a jövendő halottat. Amiként én is jövendő halottként tisztelem embertársaimat. Milyen távol vagyok a beszédemtől, a tetteimtől, a mások beszédétől, a magam és a mások életétől, az élettől. És egyre tágul a szakadék köztem és köztem.
Kimondhatom, nincs annyi tapasztalat, oly tökéletes nyugalom. Sem a belátásnak akkora ereje úgy látszik, hogy még egy utolsó esélyt ne adnánk a szerencsénknek. Föltéve, ha találunk rá módot, természetesen. Így amikor mindazokkal együtt, akiknek itteni munkába állításához túl sok remény már szemlátomás nem fűzhető, engem is vissza, mint egy a feladónak Buchenwaldba küldtek, minden maradék képességemmel osztoztam természetesen a többiek örömében, mivel hogy az ottani jó napok, no meg kivált kép a reggeli levesek jutottak tüstént az eszembe. Nem gondoltam viszont, elismerem arra, hogy még előbb meg is kell majd érkeznem, mégpedig vasúton, s már az így utazások föltételei mellett. Minden esetre elmondhatom, vannak dolgok, amiket addig sosem értettem, és bajosan is hihettem volna egyáltalán el. Egy oly, valaha gyakran hallott kifejezés például, mint földi maradványai. Az én addigi tudtommal kizárólag valaki megboldogultra vonatkozhatott csak. Márpedig magam részéről nem kételkedhettem, éltem. Ha pislákolva, mint egy tövig lecsavartan is, de égett még bennem valami. Az élet lángja, ahogyan mondani szokták. Vagyis hát itt volt a testem. Pontosan tudtam róla mindent. Pusztán csak én magam nem voltam már valahogy benne. Minden nehézség nélkül észleltem, hogy ez a holmi oldalán, fölötte más hasonló holmikkal itt fekszik, a kocsi zötyögő padlatának hideg és mindenféle gyanús nedvektől nyírkos szalmáján. De mindez nem érintett közelről, nem érdekelt, nem befolyásolt többé, sőt, állíthatom, rég éreztem már így könnyen, békésen, elandalodva szinte, kereken kijelenthetem, ennyire kellemesen magam. Annyi idő után végre először szabadultam meg az ingerültség gyötrelmétől is. Az enyémhez szoruló testek nem zavartak többé. Még valahogy inkább örventem is annak, hogy itt, hogy velem vannak, hogy oly rokoniak és annyira hasonlóak az enyémhez. S most először fogott el irántuk valami szokatlan, rendellenes, valami félszeg, mondhatnám, ügyetlen érzés. Meg lehet a szeretet tán. Azt hiszem. És ugyanezt tapasztaltam az ő részükről is. És mire végül hátam alá, nem tudom mint, mikor és kinek vagy kiknek a keze révén, a vonat deszkái helyett egyszerre kövezett talaj jégbőrös pocsolyái kerültek, mondhatom, igen sokat már nem jelentett nékem, hogy szerencsésen megérkeztem Buchenwaldba. És azt is rég elfeledtem, hogy ez az a hely végeredménykép is, ahová annyira vágytam. Minden esetre úgy tetszett, soká fekhettem így, és el voltam békésen, szelíden, kíváncsiság nélkül, türelemmel itt, ahová tettek. Hideget, fájdalmat nem éreztem, és azt is inkább csak értelmem, semmint a bőröm közvetítette, hogy arcomat valami szúrós, hó és eső közti csapadék permetezi. Eleltűnődtem ecsmáson. Elelnéztem, ami már így minden fölös mozdulat fáradtság nélkül a szemembe ötlött. Például arcom fölött az alacsony, szürke és átlátszatlan eget. Pontosabban az olmos, lomhajárású téli felhőzetet, amely szemem elől eltakarta. Mindamellett hellyel közzel meghasadozott. Itt-ott váratlan rés, fényesebb lyuk is keletkezett egy-egy futó pillanatra benne, és ez olyan volt, mint valami mélység hirtelen sejtelme, amelyből ilyenkor, mintha egy sugár vetülne oda fönről rám, egy gyors, fürkész tekintet, egy meghatározhatatlan színű, de minden esetre kétség kívül világos szem. Némiképp egy kisé az orvoséhoz hasonló, aki elébe egykor még Auschwitzban kerültem. Közvetlen mellettem ormótlan tárgy, egy facipő. Másik oldalon meg az enyémhez hasonló ördög sapka. Két hegyes tartozék, orr meg áll, közti üreges mélyedés, egy arc került látószögembe. Azon túl további fejek, tárgyak, testek. Megértettem, a rakomány maradéka. Hulladéka, mondhatnám pontosabb szóval, amit egyelőre ide tettek vélhetően félre. Valamennyi idő, s nem tudom, egy óra, egy nap vagy egy év múlva, aztán végre hangokat, neszeket, munka, rendezkedés zörejét észleltem. A mellettem levő fej egyszerre csak megemelkedett, s lejjebb a vállánál rabgúnyás karokat láttam meg, amint valamilyen kordé vagy targonca félére készülöttek fölhajítani a már ráhalmozott egyéb testek kupacának tetejébe. De már fölém is hajoltak, és engem is egy kisebb kordé rakományának közepébe huppantottak. Majd tolni kezdtek valamerre, nem igen kíváncsiskodtam merre. Egy dolog foglalkoztatott csupán, egy gondolat, egy kérdés. Meg lehet az én hibám, hogy nem tudtam, de hát sosem voltam annyira előrelátó, hogy megérdeklődjem a buchenwaldi szokásokat, rendtartást, eljárásmódot. Egy szóval, hogy itt miképpen is csinálják. Gázzal-e, esetleg golyóval, ne talán máshogy az ezer egyéb mód egyikével, melyhez az én ismereteim nem elegendők. Nem sejtettem. Minden esetre azt reméltem, nem fog fájni. És meg lehet furcsaság, de hát ez is épp oly valódi volt. Épp úgy betöltött, mint más igazi remények, hogy így mondjam, melyeket a jövőhöz fűzünk. És akkor tudtam csak meg, hogy a hiúság oly érzés, mely az embert egészen a végső pillanatáig elkíséri. Úgy látszik, mert valóban bármennyire furdalt is ez a bizonytalanság, se kérdést, se kérelmet, egyetlen szót sem intéztem, de még csak egy futó tekintetet sem vetettem hátra, arra vagy azokra, akik toltak. De az út egy magas kanyarodóhoz érkezett, s odalenn egyszerre széles látkép bukkant ki alattam. Ott volt az egész hatalmas tábor. Valamerről ismerős csörömpölés szállt fel hozzám puhán, mint a harangszó álmainkban. S keresgélő tekintetem ott alant rá is bukkant a cipekedő menetre. A várra vetett rudak, a rudakon meg a párolgó kondérok súlyától roskadozva, és a fanyarszagú levegőben a távolból semmi kétség, répa leves illatára ismertem. Kár volt, mert ez a látvány, ez az illat indíthatta el, pedig már zsibbat mellemből azt az érzést, melynek növekvő hulláma még kiszáradt szememből is pár melegebb cseppet volt képes az arcomat áztató hideg nedvesség közé préselni. És hiába minden megfontolás, ész, belátás, józan értelem, mégse ismerhettem magamban félre valami halk vágyakozás féle, lopott, mint egy az esztelenségétől szégyenkező, és mégiscsak egyre makacskodó szavát. Szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban.
Mi hiteti el velünk, hogy ez az élet az életünk, hogy ez a világ a világ? Miért kell állandóan valamilyen gyalázat felé fordított arccal élnünk? Pusztán a halál ténye nem elegendő magyarázat. A koncentrációs tábor kizárólag irodalmi szövegként elképzelhető, valóságként nem. Akkor sem, és talán a legkevésbé éppen akkor, amikor éljük.
Gája napló. A negyedik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regény alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rőrig Géza verseit Németh Gábor, Vágó Péter, Zelki János és Zoltán Gábor mondja el.
Geszta. Uszány ütte régi autógumik a csepeli szabad kikötő falán. Hazaindul az éjszakai műszak. Pergamen száraz, cián merev táj, csak egy barna galamb poroszkál. Ömledék, szüredék, hosszvasak garmadái. Ide járnak ki a párok a gyárból, csíksivatag, békanyálas kóla, tigris hernyók egy füst fogta fenyéren. Foszforeszkál a türkész penész pázsit. Balesetvédelmi plakát fejtágít. Fűrészporos szalonna. Végigásítja a bunkert egy árnyék, újságszárnyú, részeg, angyalverdes, a homokozóban térdigérő csalán, verebet köpköd, tollas tökmagot a szél. Selejtes öntvények, túlhűtött folyt acél, szekrényajtóval fedett vízakna, keresztalakban kinyomott gyógyszerek. Összeszagolnak az ismerős kutyák. Reklámszatyor, sárga, két kanál, egy ágy. Mint díszbugykosban egész Vilmos körte, szennyéte környék mind magába nőtte. A szpréjen át megcsap az áram egy grafittist. Gátreped egy felhő, eleven szül az ég, pár öreg a szellőző rácsra tapadva. Akár a borbélytányér csillog a telehold. PB palack áll őrt, havas esni kezd. Hamuszin csírája holt krumpli gubbad. Megérkezik az éjszakai műszak.
Emigráns, bocsút hagyok, verset. Másom főleg nincsen. Nyűvöm e kis nyelvet, vagy bírja még, vagy nem. Már ha kerül idő, fontosabb a család, kevés dolgot, ám ezt jól tudom legalább. Saját zsebtolvajon vagyok én már régen. Szemem se rebben, ha magam tetten érem. Buszon írok, metrón, vérre megy a játék. Muszáj lezuhannom, mielőtt leszállnék. Íme. Süllyed gépem, színlik már a város. A valóság lassan mindent meghatároz. Szív zárlat szikráztat, egyedül áll ellen. Vágyom a vagyonom, örökösöm, versem.
Halleluja! Női hómunkást nézek az ablakból. Egy lépcsősor közepén töri a jeget. Kesztyűben kicsúszik a kézből a csákány, kesztyűben legfőjebb lapátolni lehet. Pervers kukkoló a függöny mögül lesem. Teát dobok föl, ám a rádiót hagyom. Ketten vagyunk. Ő ujjait leheli, én pizsamában a kamillát fújom. Mosdó fölé dőlve, ahogy mosom fogom hosszan, sőt örökre, akárha kivégzés előtt, félek, a hátamba vágja azt a csákányt. Habzó szájjal rohanok az ablakhoz látni őt. Ott van. Könnyebbülök meg, srögvest ruhát kapva, fokról fokra tántorgok hozzá a lépcsőn fel. Haját igazítja, húz egy slukkot a vegyesből. Térdre hullok, mint egy zarándok, transzba esett tökfej. Talán az anyám, zakatol szívemben. Felém fordul. A fiam, villan át szívén. Mari, üvölt rá a munkavezető, és kiugrik, rajtunk szörnyet hal a remény. Beesteledik, az utcán kóborlok. Egy villamost betol egy másik a remízbe. Csillagszórómul fagyott vezeték szikráz. A non-stopban némán fut az éjféli mise. A hold üres őrtornyát nézem. Nincs türelmem a valláshoz, mit tegyek? Mint aki tehén tőgybe döfte kését, s most elhányja, fúj a rozsdaszín tejet, a hold üres őrtornyát nézem. A presszók zárvák, otthon nem vár senki. Képemre lassan mumcot rak a hó. Nézd, Mari, nem férsz te sem a versenki. A hold üres őrtornyát nézem, bénult, lila, viszket minden ujjam. Ökölbe szorult talpakkal állok. Apám jut eszembe, s hogy mekkorát bámultam. Ő lepisilte kezem, mikor eltévedtünk, s én ordítva csak rítam, úgy fázott kezem. Apu ma is győz. Apu mindig itt van. Arcra esve áldlak, édes jó Istenem.
Törvény. Lélekben tán föladtad rég, röstellet, hogy rest vagy. Élsz, ez minden mentséged. Fúlsz, fülsz, félsz és falsz. Úgy alszol, jársz, akár egy állat. Egy állatnak nincs reménye. Más, aki vért hány, s más, aki vért ad, s más, akinek elfolyt a vére. Ha föladtad, nem azért, mert nincs kés, kos, tűz vagy fa, minden adott. Ám hiába szent az idő és a hely, áldozat nem mutathat be áldozatot.
Áldás. Fóti gyermekváros, 50 hektár őspark, gróf gyerekek vagyunk, minket az állam szart. Arcon síps, már löki előttem ott a hó, ő róla lemondtak, örökbeadható. Nyáron, mint a herpesz, kiforr a kor jele, feltört kriptákban tombol a rockzene, hirtelen sötét lesz, lemászik egy bácsi. Ő jót akar nekem, kicsit fog csak fájni. Visszakísért aztán hazát, nem mondanék, folyjon ki a szeme. Áldja meg őt az ég.
Sztereó. Ki nem kellett az anyjának, miért kéne az magának? Ki az anyjának nem kellett, miért kéne más embernek? Duruzsol a sátán. Kit az anyja ott hagyott, azzal a sors jól lakott. Kit ott hagyott az anyja, én vigyázok majd arra. Duruzsol egy angyal.
Pesterzsébeti legenda. Fölszáll a buszra Barta Ildi, már ha tényleg ő az egyáltalán, lomha, csúf, festett szőke csitri, két dolgos férfi kezet hord nyakán. Bevart boncolás Y-ja viszket véres drága melkasán, szerdán tetten érte a Jóska, már ha úgy volt ez egyáltalán. Fiát indul most ölbe kapni, csak hogy a gyámügy elvitte Ferkót. Egy óvónéninél aludt még a kirendelt pártfogó, le nem szólt, kocsit küld érte, viszik vidékre. Újra meghalt ekkor az árva lány. Barta Ildi kijött a hullaházból. Már ha tényleg úgy volt egyáltalán.
De profundis. Részlet egy hosszabb himnuszból. Akár alvajáró reggel a nyomokat, néha elolvasom, amit írtam. S mint hibbant orvos, ki a halott óráját fogja le pózusnak, szívembe a versek helyett a vers okai nyomulnak, még veszettebbül tán, mint valaha. Hiába írtam, rajtam nem segített. Felbőszít a vers, elemészt az ihlet, végtelenben végtelen a perc is. A kígyónak elég bőrét vedd lennie, az embernek húsát, csontját is le kell. Elhagy minket szegény apánk az idő, elhagy minket szegény anyánk a hely. Olyanná leszünk így, mint a világ. Magunkra maradunk a jelennel. Az embert annó maga Isten űzte ki, ma már magát űzi ki az ember. S ha innen kilöknének, ezúg is édenné válna, hogy elszakítottak hiddel jobban fájna, mint akármi itt benne, a kiűző Istent én nem tudom szeretni. Káin öklét, az özönvizet, Bábelt és Szodomát, az Izsákra emelt kést, a tíz csapást, mindet. Ám a kiűző Istent nem tudom szeretni. Melbimbót, gumiköpenyes lövedék, este rendre vízágyúval mosdatsz, ajkad, mint két súlyos malomkő, csak annyit árulj el, kérlek, hogy itt vagy, mert hiába emlék, álom, ígéret, hiába féllek, a kiűző Istent én nem tudom szeretni. Pedig te vagy királyom, tiéd a dicsőség, a teljes föld, a teljesség, tiéd minden leves, ami épp fő, handba fagyott krizantémtő, műtét után fölpercenő szem, tiéd vagyok én is, tört kép más a porban, oly nélkülettelen, hogy már nem is hiányzol. Azért bármit, csak magad, ne tépd el tőlem. Zuhanó harang vagyok, gyilkos vasköpeny, kőjekélt foglalat, bármit, de magad ne tépd el tőlem, mert nem élek én, csak a te színedben, fáradt füstöm fogad orrodba. Eredő erő, erezbe erdő, termette rajtad, miből ne adtam volna. S hogy akit űztél, ne üzzön ki téged, okká lett okozat, fába szorult kéreg, ki még a fát szídja, szívja is ám, s védi. Könyörülj meg rajtam, nincs erőm ezt végig. Mint lótné a sóban, megállt velem a test, igéd már nem elég, ölej fel örömest, köpj szemen, uram, akár cipőjét, apám, lásd meg én bennem önmagad igazán, hisz, mint kilőtt szarvas csüggyére vadásza, jeled egy angyal a lelkemre kötötte, nem érzem én, de tudom illatát, maradj most már, maradj mindörökre, hisz, mint mágnesport a vas reszeléktől, tőled el már nem választ senki. A fa átküzdi magát a kerítésen, ám tehet akármit, gyökere benn marad, így lázadok én is ellened, tiéd vagyok, s a haragom szent harag. Vagy mint süket, ha síró hegedű fáját fogja, áradni érezlek, szülni a versben, s ahol bűnöm sűrű fájt laborít, nyitott szemmel napozik vak lelkem. Védj belül, uram, amidőn áhítlak, akár kajszi magját, az a másik mag, mint hold az esőt, várlak én egészen, súlytalanságban felét szállna vérem, mert szeretni akarlak. Mélységből kiáltok, lábujjhegyen alszom, tiéd vagyok, vádlott, koronás remetém, szótlan szerelmem, ki figyelsz, s kerülsz mindenkit, ki a világ teljes pantomimét látod, párna az ablakban, szívem boldog veled, ablak az ablakban, arcom ismét nálad, szánjon meg hát, szűnjön meg a semmi. Halld életeim kulcsban énekelni, mint fény a vákumban, úgy röpülhessek hozzád, égő csipkétbe akadt létem, a tanúm rád. Ne válaszolj, a válasz te vagy magad, foglald le reményem, a te reménységed add, hogy életem szódnak végül érvényt szerez, ha tudnám, hogy kell lesz. Ha tudnám, hogy kell lesz.
Útravaló, ha reng a föld, se mozdulj, és akkor nem is reng. Szolgáld, mielőtt lesújt, előzd meg az Istent, ha a föld reng, se mozdulj, porcod ne rezdüljön. Ám ugorj el, ha a késim már belülről jön.
Rőrik Géza verseit Németh Gábor, Vágó Péter, Zelki János és Zoltán Gábor mondta el, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Maksai Helga és Varga Károly készítette 2007-ben, és legutóbb 2007. március 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak a